Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas azután elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életem, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Jó pásztor, vasárnapján, papi, szerzetesi hivatások napján ehhez kapcsolódóan szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, és egy talán sokatok számára ismert mondást szeretnék fölidézni. Mégpedig Jehudi Menuhin idős korában egy nagyon elgondolkodtató üzenetet hagyott mi ránk, ez pedig így szól. Most, ahogy idős ember lettem, most rájöttem valamire. Szeretnék mindenkinek a tanítványa lenni, saját magamnak pedig mestere. Ennek a gondolatnak, ennek a kijelentésnek a világába szeretnék most egy kicsit mélyebben belemenni, és rögtön hadd tegyek hozzá még valamit, amivel talán érdemes volna kiegészíteni Jehudi Menuhinnak ezt a gondolatát. Tehát szeretnék mindenkinek a tanítványa lenni, önmagamnak pedig mestere, a hozzám fordulóknak pedig társa. Talán még ezzel a pici néhány szóval ezt érdemes volna így kiegészíteni. Ez akkor a következőt jelenti. Ha most elkezdünk beszélni arról, leegyszerűsítve a témát egy kérdésre, milyenek legyenek a papjaink? Milyenek legyenek a szerzeteseink? Mit szeretnénk? Mit gondolunk róluk, hogy milyenné kellene válniuk, vagy milyenek legyenek ők? Akkor tulajdonképpen, ha Menuhin gondolatában vagyunk, akkor ő azt mondja, legyél saját magad mestere. Ha tehát meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mit szeretnénk, hogy a papok, a szerzetesek, előjárók és a többi milyenné váljanak, tulajdonképpen azt is kimondjuk, hogy milyen mesteremmé szeretnék saját magamnak lenni. Tulajdonképpen ezek a kívánalmak vagy gondolatok, ezek tükörként is szolgálhatnak én magam számára. És aztán, ha hozzátesszük azt, hogy legyünk társai annak, akik hozzánk érkeznek, hogy igen, talán az a társ, aki leginkább kéznél van, hogy alakítson és formáljon engem, mint társ, ez én magam vagyok saját magam számára. Ezzel természetesen nem mondom, hogy ne legyenek papjak, ne legyenek szerzetesek, előjárók, püspökök és a többi, hiszen szükség van rájuk. De milyen nagy dolog az, az életnek sok reális helyzetében önmagunknak mestereivé tudunk lenni. Pont olyanná, amilyennek szeretnénk látni a papjainkat, a szerzeteseinket és a püspökeinket. És akkor jöjjenek egymás után a gondolatok. Az első, minden pap és szerzetes felelős a saját fejlődéséért, a saját emberi és szakmai növekedéséért, például a saját egészségéért. És milyen nagy dolog az, hogy ti olyan közösség vagytok, akik nem tartjátok dicsőségeteknek azt, ha a pap kövér lesz közöttetek. Ez nagy dolog. Ha nem tartjátok büszkeségeteknek azt, hogy mi hízlaltuk föl a mi művünk, hogy milyen nagy dolog az, hogy közöttetek nem kell elhíznom, hogy megőrizhetem a magam alkatát, és hogy óvhatom az egészségemet. És milyen nagy dolog az, és eszembe jutott egy kedves papnövendék társam, az ógörög nyelv hihetetlenül fontos volt neki. Többször beszélgettünk, és mindig mondta nekem, Feri, hát ez egy csoda dolog, hogy ide járok a papnevelő intézetbe, és itt van az eredeti nyelvű újszövetségi szentírás, és neki esett az ógörög tanulásának, rengeteget tanult, mert elvarázsolta őt ez a lehetőség, hogy az eredeti nyelven olvasom Jézusnak a történeteit. És aztán, mikor ő lett ötödéves, vagy hatodéves, én voltam ötöd, vagy negyedéves, egyszer csak látom, hogy a reggeli fél óra csendes elmélkedésre hozza a Szentírást, és olvassa a Szentírást. És emlékszem, hogy oda mentem hozzá az egyik reggelinél, és mondom, te, hát miért kezdted el olvasni a Szentírást az elmélkedési időben? És azt mondja, te azért, mert rájöttem, nem ismerem. Nem ismerem eléggé. Muszáj, mindjárt pappá szentelnek, és még nem ismerem eléggé. Hát jobban ismerte bármelyikünknél, főleg jobban fordította bármelyikünknél. És mégis ott volt, és azt mindjárt fölszentelnek, és még nem tudom, nem, hát még nem, kívülről nem tudom a felét még. Ez tehát az első gondolat, hogy felelősek vagyunk a saját emberi és szakmai növekedésünkért és fejlődésünkért. Például, hogy felnőttként mennyivel árnyaltabban, gazdagabban, mélyebben értjük meg a hitünknek az igazságait, vagy a titkait. Hogy már régen elérkezett az idő, hogy kinőjük azt, ahogyan gyerekkorunkban hittünk. Hogy már régen túl lehetünk azon, ahogyan gyerekkorunkban láttuk az Istent, vagy értettünk meg hit titkokat. Meg lehet érteni felnőtt módjára is. Sokkal színesebb, árnyaltabb és gazdagabb. Második gondolat. A belső indítatás kiművelése. Az Istenre vonatkozó belső indítatásnak a kiművelése, kimunkálása. Vagyis, hogy legyen bennünk, mit várok én egy paptól? Én egy paptól azt várom, hogy ne kötelességszerűen csinálja, amit csinál. Tudja, hogy mi a kötelessége, de azt ne csinálja kötelességszerűen, hanem hát valahonnan valami mélyebb forrásból vegye az indítatását. Hogyha mi a magunk részét kötelességszerűen tesszük meg, többé-kevésbé azt lehet mondani, az arra elég, hogy Isten országa bennünk és körülöttünk elvegetáljon. Valahogy úgy hát valamennyire még egy picit éljen. Valahogy úgy, hogy eső nélkül a természet, hogy látjuk, hogy hát nagy baj van vele, hát még él. Tehát a kötelességszerű keresztény élet az olyan, hogy hát már még van, de hogy meddig, azt nem tudjuk. Böjte Csaba testvér jutott eszembe, amikor dörömbölt a szívén az a gondolat, hogy itt vannak ezek a gyerekek, itt kallódnak az utcán, itt bolyonganak a városba, egyszer csak fogta magát, és egy arra alkalmas épületnek a lakatát leverte. Így kezdődött az ő műve vagy munkája. Fogta, és egy lakatot levert onnan. Mert ha ő azt mondta volna, nem, maradjon a törvény, maradjon a szabály, és az előírás, a lakat még mindig ott van, és a gyerekek, ki tudja, mi lenne velük. Azt mondta, kell itt valami többet tenni, mint pusztán csak törvény és szabály. Aztán a következő, a fokozatosság. Hogy milyen fontos az, hogy azok, akik a javunkra vannak bizonyos élethelyzetekben, kérdésekben vagy nehézségekben. Ne várják el tőlünk rögtön a teljeset vagy a maximumot. Volt egy nagyszerű tanárunk. Ez a nagyszerű tanár elméleti, gyakorlati dolgokat is tanított. És volt egy szavajárása. Elmondott valamit, megmutatott valamit, kipróbáltunk valamit. A következőt mondta mindig. Na, ezt még most nektek nem kell tudni. Most akkor próbáljuk meg, gyertek, ti is csináljátok meg, ismételjük el, és mindig mondja, még nem kell tudni. És azzal, hogy azt mondta, hogy ezt még nem kell tudni, mindenki a szabadon elkezdte csinálni. Elkezdtük próbálgatni, kísérletezni, és akkor, mikor azt mondta, hogy na hát most már tudni kell, addigra már mindenki tudta. Nagyon sokat köszönök ennek a valakinek, akinek ez volt a szabajárása. Nem, ezt még most nem kell tudni, de csinálni érdemes már. Tehát, hogy tudni nem kell. Aztán a következő, nyilván azt várjuk a papoktól, a szerzetesektől, a püspökeinktől, hogy az életük valamiféle példa lehessen. És eszembe jutott egy idős papbácsi, mondom is a nevét, mert miért nem mondanám, hiszen múlt héten beszéltünk arról, hogy mondjunk minél több jót mások háta mögött. És most ennek a szellemében mondok valami jót, Futó Karcsi bácsi háta mögött. Mert Futó Karcsi bácsi, mindenki csak bácsizza, hát pap, tudjuk jól. Kedves barátomnak, évfolyam társamnak volt a lelki atya. És mikor elsősök voltunk, és másodikosok, lelkesek voltunk, és mentünk papokhoz, beszippantani a papi levegőt, hogy milyen papnak lenni. És akkor ő mondta, gyere Feri, hát akkor megnézzük most az én lelki atyámat. És elmentünk oda, délelőtt volt, beszélgettünk Futó Karcsi bácsival, egyszer csak ránéz az órájára, azt mondja, hűha, hát már fél egy van, hát még nem is ettetek semmit. Mit kértek? Ugye ott zavarba volt, nem kérünk semmit, nem, köszönjük szépen, hát Karcsi bácsa, nem enni jöttünk, de nem tágított. És végül én úgy kinyögtem, hogy hát szilvás gombócot. És akkor Futó Karcsi bácsi már akkor is bottal járt. Fogta, 30 éves táskát fölrakta magának, botot elővette, mondtam, megyek a közérbe. De Karcsi bácsi, hát csak nem képzeled, hogy most te ki fogsz menni nekünk szívás gombócot venni. Hát itt vagyunk 20, 21, 22 éves fiatalok, hát életerősek. Hát dehogy nem képzelem, már megyek is. Nem lehetett róla lebeszélni. És Futó Karcsi bácsi, akkor volt 40 éve pap, beteg lábával, a bottal, a tarisznyával kiment nekünk első éves papnövendékeknek szilvás gombócot venni. Megvette, megcsinálta, megettük. És tudjátok, őt kértem föl, hogy az egyik első misémen mondjon beszédet. Gondoljátok, hogy bármire is emlékszem belőle? Egyetlen szavára sem emlékszem belőle. A szilvás gombócra igen. Következő gondolat. Milyen nagy dolog az, hogy azok, akik a javunkra vannak, akik segítségünkre vannak, valamiből valamit tudnak, amire nekünk is szükségünk van, hogy ők ezt nem fölülről lefelé adják oda nekünk, hanem egy mellérendelő helyzetben. Vagyis, hogy a pap tud-e társunk lenni. A szerzetes ő társunk-e. Ebből a szempontból egy picit félrevisz minket, hogy a papnak azt mondjuk, hogy atya. Hiszen még a szentmise bemutatásakor is nem, hát nem az atyát reprezentálja a pap, hanem Jézust. Hát Jézus nevében cselekszik. Jézust jeleníti meg. És Jézus kink. Hát a testvérünk, a társunk. Ezért hát legalább annyira, amennyire a papjainkat atyának látjuk, vagy mondjuk, vagy nézzük, kellene a papoknak mindenki mást társának tartani. Mi egymásnak alapvetően társai vagyunk, és legfőjebb mondhatjuk, hogy atya ebből vagy abból a szempontból. Társ. Még a szentmisében is alapvetően társ. Aztán pedig az utolsó. Milyen nagy dolog az, hogyha egy pap, egy szerzetes, egy püspök a hagyományt tudja tisztelni és őrizni. Azért, mert a hagyomány tisztelete vagy őrzése az azt jelenti, hogy sok gyökérrel tudunk kapaszkodni, hogy tudunk valahova, valakikhez tartozni, és ezt el tudjuk mélyíteni sok-sok-sok nemzedéknek, korszaknak a távlatában is. Volt egy professzorunk, az egyház atyákról tanított. Tudjátok, az olyan volt, hogy mikor ő elindult és belelkesedett egy órán, akkor olyan érzésünk támadt, egyrészt, hogy eltűnt az óra, tehát minden időérzékünk eltűnt, mert úgy mondta, hogy az volt az érzésünk, hogy csak föl kéne ülni az esztergomi buszra, néhány megálló múlva leszállni, és ott lakik Szent Ágoston. Vagy ha vonatra ülnénk föl, csak néhány megálló, és Szent Ambrussal biztos ott lehetne találkozni. Olyan elevenen beszélt ezekről a 1500, meg 1400, meg 600, 700 éve halott emberekről, mintha a legjobb barátai lettek volna. És az az elevenség, hogy ő ezekről az emberekről beszélt, élővé tette a hagyományt. Azt, hogy mennyire lehet gyökeret ereszteni ebbe a 2000 esztendőbe. És szinte csodálkoztunk azon, hogy ha ki megyünk az utcán, előbb-utóbb nem találkozunk Nazianzi Szent Gergellyel. Mert hogy ő beszélt róla, az lett volna a minimum, hogy előbb-utóbb összefussunk egymással. Érdemes volna tehát, úgy találkozzunk egymással, hogy bárkinek tudjunk tanítványai lenni. Önmagunknak mesterei, és akivel pedig találkozunk, ő neki társai. Nagyon remélem, hogy ti is úgy érzékeltétek az együtt létünket, mint én, vagyis, hogy jócskán a harangozás előtt befejeztem. Ez azért fontos, mert most jön a beszédnek a vége. Csak ide áttoltam. Mégpedig, hogyha elfogadható nekünk az, amit Menuhin mond, hogy bárcsak tudnánk bárkinek a tanítványai lenni, hát ennek szellemében szeretnék felolvasni ezt körülbelül 10 bővített mondat. Mégpedig nem is akárhonnan, edzők etikai kódexe. A jó pásztorral kapcsolatosan hallgassátok meg. Első pont. Az edzőnek kötelessége harmonikus testi és lelki egészsége föntartása mellett önmagát, tudását és képességeit fejleszteni, mindenek előtt saját szakterületén és a kapcsolódó tudományokban. 2. Az edző feladatának lényege, hogy tudását úgy adja át tanítványának, hogy belső indítatású fejlődésre törekedve, a sportoló képességeit fokozatosan fejlesztve érje el a kitűzött célt. A pozitív ösztönzés jellemezze tevékenységét. 3. Az edző magatartásával az együttműködésben is példát mutat a sportolónak. 4. Az edző közvetlen, de határozott, megfontolt, türelmes, világos magyarázatú, egyértelmű és tárgyilagos legyen a döntései meghozatalában. 5. Az edző a sportoló életének részese, veszteségeiben, sikereiben társa. Megértően és támogatóan foglalkozzon a sportoló sporton túli gondjaival is. 6. Az edző fölkészült, jó erkölcsöt veszélyeztető jelenségekkel, megnyilvánulásokkal szemben is. 7. Az edző legyen önkritikus magatartású, példamutatás esetleges tévedései megelőzésére, illetve azok beismerésére törekedni erkölcsi kötelessége. 8. Az edző ismerje sportága hazai és nemzetközi történetét, a kapcsolódó sporteszközök fejlődés történetét, hiszen ezzel elősegíti a sportolóban a hagyományokhoz való hűséget, a hagyománytiszteletet, és mélyíti a sportákhoz való kötődését. 9. Az edző munkáját nem csak sportolói fejlődése és eredményei, továbbá a folyamatos önképzés és kötelezettségeinek teljesítései minősítik, hanem az erkölcsi normák következetes betartása is. És az utolsó, Az edző saját tevékenységének ellenőrzéseként is rendszeresen, a sportszervezet szabályzataiban rögzítetten időszakonként, illetve szükség szerint számoljon be a sportolók előrehaladásáról, saját tevékenységének érintésével együtt, és arra építve határozza meg a következő időszak feladatait. Nem tudom, hogy kell-e ezt bármit is hozzáfűzni. Ha mi papok megütjük a jó edző mércéjét, már az nem lesz kis teljesítmény.